Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok! Rohadtul frusztráló nyugati tabellával köszönök be nektek.
Jó, yeah, igen. Hát nyugatról ma ilyen szempontból is beszélünk, az biztos, mert hogy elérkezett az utolsó overreactionünk ebben az alapszakaszban, és ehhez megint van egy vendégünk, akit már múltkorra is meg akartunk hívni, de nem is baj, hogy mostanra ért csak rá, mert így ráadásul a kedvenc csapatáról is beszélhet, ugyanis Agárdi László, a Kezdőt újságírója van itt most velünk. Szia, Laci!
Sziasztok, köszönöm a meghívást, és Gáborra külön köszönöm a kitartását, mert szerintem az elmúlt hetekben háromszor is rám írt, hogy ráérnék, és mindig mondtam, hogy nem, de végre sikerült összehozduk, úgyhogy köszi.
Szia, Laci, én is üdvözöllek, köszönöm, hogy végre. Ha fogalmazhatok így, akkor már el tudtad fogadni a meghívást.
És ha már így Lacit többször is próbáltam bevonni, akkor most rögtön van két kérdésem, még az elé a hadcsapat elé, akit ma kibeszélnénk, és Zoli, ez neked is szól, de aztán lehet, hogy egyikre se fogtok úgy igazán reagálni, hogy válaszolni, csak annyira két téma, ami itt van most a bögyönben, úgymond, hogy muszáj egyszerűen, hogy felvessem. Az egyik az, és tényleg amelyikötök előbb reagál, de hogy mit szóltok ehhez, mert Houstonról volt szó két hete, és azért akkor volt a Sengün sérülés. De hogy így azóta már majdnem beérték a Golden State Warriors-t a tizedik helyen, tehát ennek még tétje is van, és hogy mit szóltok ez az Amen Thompson négyesben, de lehet, hogy itt valamelyikötök olyan bátor lesz, hogy kimondja, hogy centerben, mert értem, hogy lendél a center, de hogy így támadásban lendél éppen triplákat dobál, meg ugye amikor van Jabari Smith, akkor ő a center, de ő is triplákat dobál, tehát hogy ez az ezért egy nagyon-nagyon bátor vállalás volt, és egyelőre úgy tűnik, hogy bejött, és az irányítónak várt Amen Thompson, hát ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy négyest vagy ötöst játszik, de hogy nem mezőnyben, az egészen biztos, félelmetes, és úgy tűnik egyelőre, hogy működik. Én csak így pislogok, nem tudom, hogy nálatok így, ez már így eljutott-e az agyatokig, hogy itt mi történik.
Szerintem félig meddig azért ebben a szerencse is közre játszott, mert a Rakicnek most viszonylag könnyű is volt a sorsolása, viszont azt tudok, hogy is elmondta, hogy ők szerették volna a Jabari Smith Jr. is kipróbálni centerbe, és ilyen szempontból Sengün kidőlése is kapóra jött nekik, de szerintem ők sem számoltak azzal, hogy ez ennyire be fog érni. A másik dolog pedig az, hogy Jalen Greennél lassan tendencia lesz az, hogy ő így tavasszal kezd el jobban játszani, mert az előző két évben is ugyanez volt, hogy gyengén kezdett, és az utolsó 20-25 meccsre pedig rákapcsolt, és most is ez van.
Na akkor csak Amen Thompsonra nem reagáltál, de egyébként a Houstonra igen, azt köszönöm. Zoli, te mit gondolsz a atletikus, hiperatletikus irányító magas poszton való játszatására, mert azért mégiscsak itt vannak ennek hagyományai, mégpedig Russell Westbrookkal, akihez a legeslegjobban lehet talán Amen-t hasonlítani.
Igen, azért más abból a szempontból, hogy nem hozza fel úgy és annyit a labdát, de szerintem inkább Draymond Green egyébként továbbra is a jó komp, és most pontosan úgy használják, mint ahogy ugye Draymond azokban a line-up-ban volt, ahol ő volt a center. Nyilván kevesebb floor spacing mellett, tehát Amen gyakorlatilag folyamatosan, most már ki se lép igazából a tripla vonalon túlra az utóbbi időben, hanem ebben a zsebben operál gyakorlatilag, és rohadt jól csinálja egyébként. Tehát csak úgy jönnek a 4-5-6 asszisztos mérkőzések, és hát nyilván mit tudsz játszani Sengün nélkül, alapvetően small ball, ez rohadtul jól működik. jelen pillanatban. Ahogy Laci mondta, kellett azért hozzá a sorsolás is. Egyébként hozzáteszem, hogy nyilván Lendél szerepét azért ki kell emelni az utóbbi mérkőzéseken. Nagyon jól játszik, amikor hosszabb játék lehetőséget kap akkor is, és egyébként az, hogy van egy, nem akarom azt mondani, hogy egy szengűn lágy, de alapvetően megvan ez a könnyebbség és ez a segítség a Rakicnak, hogy hasonló játékokat tudnak futtatni egyébként fura módon, számomra fura módon ugye Lendélen keresztül, és nagyon jó playmaker Lendél is. Tehát, hogy nyilván a legpotensebbnek akkor tűnik szerintem a Rakicnak, amikor éppen small ballon vannak, de még ez is, hogy találtak egy ilyen játékost, aki gyakorlatilag szengűn sérülés előtt, hát játszott mondjuk, de nem sokat ilyen 8-10 perceket, és most lehet még inkább hozzányúlni, ez nagyon nagy meglepetés, és nem hiszem, hogy ez bárki látta, hogy még ez is megmaradt, hogy gyakorlatilag egy messze nem annyira jó, de hasonló stílusú játékos be lehet rakni helyette. Szengőről beszélek persze, és nyilván Lendéről.
Igen, elképesztő, meg az is, ahogy Ément végre tudják használni, szóval azért itt valami olyasmi van, amire itt érdemes külön figyelni, de van egy másik dolog is, nem tudom, hogy volt-e köztetek olyan elvetemült, aki véletlenül nézte a Grizzlies és a Spurs összecsapását, de ugye ott valami egészen félelmetes történt a meccs végén, és ez az, amire még szeretném kérni a reakciótokat, hogyha esetleg nem néztétek volna, és kedves hallgatók, ha ti is osztoztok esetleg ebben Lacival és Zolival, akkor elmondanám, hogy az utolsó pár percben a Grizzliesnek a kvázi irányítója Scottie Pippen Jr., aki egyébként mostanában egészen jó meccseket hoz le. Szóval Scottie Pippen Jr. támadásban bennállt a dunker spotban. Láttunk már ilyet, sőt pont most beszélgettünk erről, ugye Amen Thompson is néha jár arra. Nem is ez az igazán érdekes, hanem hogy azt csinálta a Grizzlies, hogy várták, hogy Wembanyama, amikor éppen a 3 másodperces szabályra odafigyel és kilép, akkor, hogy ez megtörténjen, mert abban a pillanatban Scottie Pippen odament, és adott egy elzárást, és elkezdett betörni a Grizzlies, és elzárták Wembyt, hogy ne tudjon a gyűrű alatt blokkolni. Ezt nem tudom, hogy nem olyan mindenki érzi a súlyát annak, amit mondtam. Kawhi Leonarddal csinálták azt annó az ellenfelek, hogy az embere inkább a sarokban állt, hogy Kawhi ne védekezzen, de azért ez egy olyan taktika, amit így korszakos védőkkel csinálnak. És a Grizzlies egy alapszakasz meccsen ilyet csinált Wembyvel. Tehát, hogy szinte példátlan. Döbbenetes. És szerintetek Wembanyama ellen elkezdődnek majd ezek a dolgok? Mert hogyha rookie szezonjában, egy alapszakasz meccs végén elkezdődnek, akkor én nem tudom, mi vár ránk.
Az biztos, hogy rohadt nehéz lesz tervezni, gameplant csinálni Wemby ellen. Ez egyébként egy egészen érdekes megoldás, és ugye azért is működhet még, mert Wembyt azért legyünk őszintek, ha van gyengeség, akkor az, hogy sokkal kisebb emberek is akár meg tudják zárni, vagy ki tudják zárni. Szerintem az működik majd azért igazán jól, hogyha tényleg egy ötös ki tudja húzni teljesen, és a Spurs elleni meccseken, amikor már igazán jók lesznek, mert jelen pillanatban szerintem kb. Lényegtelen még ez a faktor, abból a szempontból, hogy nem jó csapat a Spurs. Onnantól kezdve, hogy nagyon jó csapattá válik a Spurs, minden meg fog változni, és hát ezért is volt nagy felelősség, hogy hogyan építkezik a Pop és a franchise Wemby köré. Mindenki nagyítóval figyeli azt, hogy ők milyen húzásokat, cseréket és drappikeket fognak csinálni a következő 2 évben, mert alapvetően ez fogja egyébként meghatározni azt is, hogy Wemby mennyire tud majd sikeres lenni az NBA-ben. Nyilván a hosszú távú sikereiben, amennyiben ő egészséges marad, természetesen nem csak hogy bízunk, hanem kb. Ilyen garanciaként tekintünk rá időkérdése, úgymond, de az, hogy hogyan állítják ezt az üstökös pályára, az nagyon nem mindegy, mint látjuk például ugye a Luka Doncic példával, tehát itt nem nagyon szabad nagy hibákat elkövetni majd.
Laci, te mit szólsz, úgy tervezem meg a támadójátékomat, hogy a védőjátékos ne védekezhessen előforduláshoz, ami ugye azért nem mindennapos, még ha persze például a center kihúzása, meg a center lekergetése az ugye egy bevett playoff taktika, de azért itt ezek extrémitások.
Én itt egy általánosabb megfigyelésre térnék ki, mert az szerintem nem példanélküli, hogy sok fiatal center az első vagy az első 2-3 évében tudja a legtöbb dobást blokkolni, és ezek a számok azért is csökkenek utána, mert elkezdenek teljesen máshogy tervezni velük szemben, de ettől függetlenül azért ez szerintem is szinte példanélküli, hogy ennyire korán és ennyire drasztikus lépéseket húzzanak meg.
Akkor most nem is korai, de mégis drasztikus lépésekben elkezdünk haladni a mai csapatainkkal, és ezek közül az első, mostanában mindig nyugatról kezdtünk, úgyhogy most keleten kezdünk, a New York Knicks lesz. A New York ugye megpróbál túlélni itt a sérülések között, egészen elképesztő sérülés hullám sújtotta az All-Star szünet előtt tel kezdődően ezt a csapatot, amelyik fantasztikusan ment, és át már a második helyen is. Na most a harmadikért még mindig abszolút meccsben vannak. Randall sérülése, az ott nekem van egy nagyon nagy gyanúm. Mégpedig az, hogy Randallnek meg kéne műtetnie a vállát, csak akkor ugye nem lenne egész szezonra, és addig próbálják rehabilitálni, amíg esetleg nem tud játszani, meg ugye Randall az a típusú játékos, aki fájdalommal is hajlandó játszani, tehát hogy ott még erre várnak, csak közben OG Anunoby is megsérült, egy rövid időre Brunson is, és a legfontosabb játékosaik sérülnek meg folyamatosan, ugye Mitch Robinson már réges-rég kiesett, de arról beszéltünk, hogy Hartenstein milyen jól tudja őt pótolni, szóval az a helyzet a New York Knicks-el, hogy egészen jól állják itt a vihart, én azt kell, hogy mondjam, főleg például az elmúlt meccseken, és Laci, először hozzádobnám a szót, mit gondolsz, hogy nyilván nem tudunk nagy következtetéseket levonni abból, hogy az elmúlt mérkőzéseken hogy játszottak, bár például DiVincenzónak ugye ez a messze élete időszaka volt az elmúlt két hónap, de azért azt elmondhatjuk, nem, hogy a New Yorknak a mélysége az, ha valamikor, akkor most kijön.
Egyetértek, a mélységük az egyértelműen megmutatkozik az elmúlt időszakban, bár ezzel együtt azért az picit szerintem aggasztó, hogy a deadline előtti szerzemények között Bogdanovic és Burks beilleszkedése is akadozik, és inkább a már korábban meglévő játékosokat kezd el még jobban erőltetni Thibodeau. Most például, mikor felveszik ezt az adást, most hajnalban játszottak a Pistons ellen, és nyertek 25 ponttal, de közben McBride, Hart és DiVincenzo is átlépte a 40 perces játékidőt, ami hát Thibodeau megint Thibodeau volt, lehet így is mondani, de én azért ebből a szempontból féltem őket, és főleg Brunsont, mert azért Thibodeau-nak van története azzal, hogy fölöslegesen földbe állítja egy-egy sztárjátékosát. Ami viszont még aggasztó szerintem, hogy azt szintén most mondta el Thibodeau, hogy a három sérült kulcsjátékosok közül Mitchell Robinson visszatérése van a legközelebb, akiről sokáig arról volt szó, hogy nem is biztos, hogy játszik ebben a szezonban. Aztán lehet, hogy vissza fog térni Randall és Anunoby is, de nem tudom, hogy milyen állapotban lesznek, és hogyha visszajönnek, akkor az akár pont negatívan is befolyásolhatja a teljesítményüket, hogy miként illeszkednek vissza ebbe a csapatba. Nem tudom, hogy mennyire értetek ezzel egyet.
Én teljes mértékben. Tehát, hogy ez egy aggodalomfaktor, és egy kicsit ilyen basszus, de megnéztem volna őket, és mégse fogom. Faktor is. Tehát pont mint Karl Anthony Towns sérülése, hogy azt a Minnesota-t, amelyik végig egészséges tud maradni, elképesztően megnéztem volna, mert abba így elkezdtem hinni, és ezt már ugye a Minnesota-nál taglaltam, hogy ez már nem tűnik kamunak. De a New York sem tűnt kamunak, de azért azt hozzáteszem, hogy a New Yorknak a rájátszás, hogy mennyire rájátszás képes a csapat, az azért egy nagyon nagy kérdés. Még a legjobb felállításukban is, mert inkább tűnnek jó alapszakasz csapatnak, egyébként most már ugye teljesen megfordult a dolog, ami a szezon elején működött. Arra gondolok, a New York most már 13. csak támadásban és 7. védekezésben, tehát már inkább védekező csapat, továbbra is elképesztően lepattanóznak, és hát ugye olyan támadó pattanózóik vannak, még mezőny poszton is, hogyha DiVincenzóra és Hartra gondolunk, nem hogy ugye a centerek, Mitchell Robinson, valószínűleg Steven Adams-el együtt a legjobb támadó pattanózó az egész mezőnyben, de aztán beállt Hartenstein, és ő is jó, és ebben még Randall is jó, tehát hogy igen, értjük, hogy miért ilyen jó pattanózó csapat, de azt mindig rendszeresen látjuk, hogy a rájátszás második és főleg harmadik körébe, tehát a mélyebbre jutsz, akkor ez már nem tud annyira érvényesülni. Akkor a csapatok legalább a védőpattanózásukat általában meg tudják annyira szervezni, amennyire a Cleveland nem tudta például tavaly az első körben. Szóval, hogy ugye ez egy ilyen szerkezeti előny, amit a New York általában kihasznál, és amit a playoffban meg nehezebb kihasználni, hogyha tovább elmész. Zoli, neked mik a benyomásaid a Knicksről?
A Knicks szerintem egy egyértelműen jobb és mélyebb csapat lenne, mint amilyen akár 21-22-ben, vagy 22-23-ban volt. 21-22-ben 5-5-ös mérleggel végeztek Randall nélkül. 22-23-ban az alapszakaszban ugye 2-3-as mérleg volt, de sajnos akkor is a playoffra megsérült. Idén pedig ugye 13-11-re állnak, és egyébként ugyanössze ez a 14-11-re, ugyanössze ez a mérleg, és az idei mérlege a Knicksnek, hogy nagyon-nagyon megverik az 50% alatti csapatokat. 23-2-re állnak ellenük, viszont csak 11-20-ra az 50% felettiekkel. Azért nem pánikolnék én még ezen statisztikával kapcsolatban, mert a keret és nem csak a mélysége, hanem a minősége, szerintem egészen jól van végre összerakva egy playoff kontextusban is, sokkal jobban, akár még mint a tavalyi, de nincs ma se ehhez nagyon-nagyon fontos Randall és OG játékai szerepe. Mitch is fontos lehet egy mélység szempontjából, de én Hartenstein-t egyértelműen jobb játékosnak tartom, és főleg ha mondjuk nagyon előre gondolkodok, és sokan azt mondják, hogy ha minden klappol ebben a Knicksben egy lehetséges konferencia döntő környékén lehet a maximum, ha például egy Celtics elleni meccsabban gondolkodom, akkor meg még egyértelműbben értékesebb Hartenstein, mert Mitch Robinson gyakorlatilag notóriusan gyenge a nagyon jó stretch five-ok ellen. És ezzel az ő, ahogy szokták fogalmazni, a méregfogát ezzel nagyon ki lehet húzni. Más meccsapokban egyébként tök értékes lehetne Mitch, és nyilván szükséged van rá egy mély playoff futáshoz. Szóval összességében nagyon pozitív vagyok a Knicks-el kapcsolatban. Nyilván, amit Laci is elmondott, hogy Tibbs marad, azt most is látjuk. Ami aggasztó még, hogy Bogdanovic borzasztó formában játszik az utóbbi hetekben, kezd kiszorulni a rotációból is most már lassan. Nyilván fog még játszani, amíg sérültek vannak, de ha holnap kezdődne a playoff, és mindenki egészséges lenne, nem vagyok benne biztos, hogy Bogdanovic ott lenne minden meccsben a rotációban, vagy ha ott lenne, akkor meddig maradna ott?
Igen, ez egyébként egy kérdés, és mondjuk azért aggasztó, mert őt azért úgy hozták, hogy a padra egy scoring option legyen, és mondjuk most lehet, hogy...
tervezték az offense-nek gyakorlatilag, a pad offense-nek.
Igen, hát úgy főleg miután Quickly-t elcserélték ugye az Anunoby cserében, és hát nyilván most McBride-ról beszélhetünk, amikor éppen kezd, mert Brunson nincs, akkor tök jó statokat hoz, de azért ez még nem kulminálódik így győzelmekben is. Viszont azért egy ígéretes játékos, az lehet, hogy neki még sok lesz, hogyha belegondolunk, hogy tavaly Quicklynek is sok volt a playoffban az, hogy elvigye a második csapatot, és hogy ő legyen ott az offense egy szemében, hát lehet, hogy McBride-nak is sok lesz, szóval ezzel sem számolnék. Nyilván mondjuk egy rájátszásban azért Brunson 40-42 percet játszana, Randall, ha bírja, ugyanennyit, és nagy valószínűséggel mondjuk a centerben, hogyha tényleg mindenki visszajön, akkor azért ott tudnak bőven rotálni, de nagy valószínűséggel a mezőnyposztokon pedig, ahogy Zoli is utaltál rá, ugye nem lesz akkora a rotáció, hogy itt Bogdanovic bejön, és nem tudom, 30 percet játszik. Tehát, hogy azért Thibodeau szíve szerint valószínűleg azokat a játékosokat hagyja bent és fent, akikkel úgy érzi, hogy meg tudja nyerni a meccset, és hát ez valóban nem változott. Oké, akkor nem tudom, Laci, neked még bármi esetleg a Knicks-hez?
Csak annyit írtam még fel, hogy Josh Hart az All-Star szünet óta 42,3 percet átlagol.
Az elég kemény.
Igen.
Tavaly ez volt még ebben a szemben egy laza 48-as is valamelyik mérkőzésen.
Igen. Meg McBride-nak is volt egy 48-asa.
De ez komolyan, tehát igen, hagyjuk is, mert erről 20 percet beszélgetnénk. Tehát ki a franc csinál egy alapszakaszban ilyet, amikor próbálnál így rápörögni a playoff-ra? Mindegy, tips.
Igen. Tehát 42 egész valamennyire jutott eszembe, hogy úgy látszik, hogy az All-Star szünet után mindig ilyesmi számokkal borzol Josh Hart, mert tavaly meg, amikor oda került a Knicks-hez, akkor ez a tipla százaléka volt. Na mindegy, ez csak meg akartam jegyezni.
Nyilván, bocs, egy kivétel, hogyha nagyon rá akar menni tényleg a Knicks még a második helyre,
hát de arra
de azért
már...
arra már nehézkes, igen. Arra a vakció nehéz formájában nehézkes, igen.
Igen. Majd a helyezkedésekről úgyis csinálunk szerintem külön podcastet. Én nekem van ötletem, hogy a Knicks-nek ki a jobb matchup és ki a kevésbé jó matchup, de most akkor nem is lőném el, hanem mennénk tovább, mert hogy akkor nyugaton, és nyugatnak az alsó feléből vár minket a Utah Jazz. Az a Utah Jazz, amelyik egészen elképesztőt húzott most így utólag a trade deadline-nál, tehát, hogy ugye nekik 10, top 10 protected pickjük van, és voltak olyan elméletek, ami szerint szeretnék ezt inkább leadózni, és elveszíteni, és akkor az alsó 10-esen kívül végezni. Hát nagyon úgy tűnik, hogy nem így volt, mert hogy Agbaji és Fontecchio elcserélésével minden nemű wing védekezést elcseréltek, ami volt a keretben, és a olyat zuhant a védekezésük, de olyat, most már 30-ak, tehát már alulról megelőzték megelőzték a Washingtont, ami szerintem hihetetlenül nagy szó, tehát azért ez nem mindennapos a Washington megelőzni ebben, de bőven nem csak a Washington javulása kellett ez, hanem az, hogy a Jazz az All-Star szünet óta nem 30. védekezésben, 38. körülbelül a 30 csapatból, szóval, hogy totálisan földnek állították a Jazz védekezését, ezzel Will Hardy sem tud mit kezdeni, ugye, mert nincs emberanyag, és persze, tök jó, hogy néha így dobnak 120-130 pontokat, teljesen rendszeresen kapnak 130-140-et, így hát gyakorlatilag betankolták magukat egy olyan pozícióba, ahol biztosan megmarad náluk a pick, és innentől nagyjából Keontae George fejlesztéséről, illetve Hendrix fejlesztéséről szól a szezon. Ami nem egy rossz irány, tehát ezt én most nem rossz májúan mondom, de minden esetre nagyon ritkán látunk ilyet NBA franchise-októl szerintem, hogy ennyire behúzzák a kéziféket a trade deadline-nál, és nyilván ehhez is egy Danny Ainge kell. Laci?
Pont az általad is említett két fiatalt akartam én is mondani, tehát Keontae George-ot és Taylor Hendrix-et, akik miatt van még tényleg értelme figyelni azt, hogy mit csinálnak, mert George tényleg mutatott nagyon jó dolgokat azóta, hogy behúzták a kéziféket, volt több 20 pont feletti meccse is, de Hendrix pedig végre játszik, mondjuk ez részben a védekezésükön is látszik, hogy mondjuk ő van ott többet a pályán, de azért egy újoncnál azért nem hátrány, hogyha ténylegesen a pályán van, mert az első 52 meccsükből 13-szor került pályára, azóta pedig stabilan átlagol 24 percet, amúgy szerintem mutat is érdekes dolgokat, bár a triplája egyelőre még elég képlékeny, de ami még szintén a védekezésüket is érinti, hogy mintha Walker Kesslernél kezdenék felismerni azt, hogy amit tavaly mutatott, az nagyon közel volt már a plafonjához. Most már nem is állandó kezdő, mondjuk Hardy ezt részben a matchupok miatt is változtatja, de néha az az érzésem is van, hogy én nem annyira tudják, hogy mit kezdjenek vele, mert a számait azt hozza ugyanúgy, de szerintem tényleg lehet, hogy felismerték azt, hogy közel van a plafonjához.
Ez egy nagyon jó kérdés amúgy, majd Zoli, te is akár kezdhetnéd az erre való reakcióval, mert Walker Kessler azért továbbra is egy szuper gyűrűvédő, és jók a gyűrűvédő statisztikái. Inkább itt az a probléma, hogy támadó rendszerbe szerintem kevésbé tudja őt használni Hardy, főleg ezzel a két meg három magasos felállással, most visszatértek ehhez nyilván, tehát Markkanen hármasban van. Lehet, hogy ez az, ami annyira nem fekszik, nem tudom, de azt tavaly is láttuk, hogy azért még a jó gyűrűvédés önmagában, az, hogy egy játékos jól védi a gyűrűt, az még önmagában nem garancia arra, hogy az egész csapat védő teljesítménye is jó lesz, ha csak nem vagy Gobert. És ő azért még nem Gobert, és ugyanezt látjuk Miles Turnernél az Indiana Pacersben. És mellesleg ilyen szempontban a Jazz is kicsit hasonlóan mondhatjuk, hogy hát nem igazán tudja a játékosának a jó gyűrűvédését kihasználni, és mintha nem is akarná, mert keveset is játszik az az egy játékos, illetve még azt szeretném elmondani, hogy ezt nagyon durván szétdobják a tripla vonal mögül, tehát így 41,3%-kal dobnak az ellenfelek a wide open triplákból, ami még abból is a top 3-ba tartozik, és ráadásul a Jazz a harmadik legtöbb wide open triplát engedi, ami nem biztos, hogy rossz taktika lenne, de az biztos nem jön jól, hogy shooting luck sincs. Na mindegy, hát ez részletkérdés, mert nem erről szól most már a szezon. Az biztos.
Amikor a csere határidőnél meghúzták ugye ezeket a lépéseket, és elcseréltek ugye Olinikat, Agbajit és Fontekiot, akkor nyilvánvalóan vált, hogy fókusz lesz a fiatalok fejlesztése és a pick megtartása. Vagy legalábbis akkor, ha nem is vált nyilvánvalóvá, de sejtettük, hogy ebbe az irányba mennek. És nyilván ebbe belejátszik az is, hogy a Jazznek a legbrutálisabb All-Star szünet utáni sorsolása volt, talán az egész ligában, vagy a második legerősebb az ellenfelek átlagos erőssége alapján. Ez a kombináció, ez kb. Mindig ezt jelentette, és nyilván utólag könnyű okosnak lenni, de ez nem is széthullás igazából, hanem is egy tökéletesen tervezett dolog, de részben szerintem az, egyébként nyilván én is szeretném ezt a picket megtartani, nem feltétlenül azért, mert hogy rohadt erős ez a draft, tudjuk, hogy nem, hanem a Jazz biztos vagyok benne, hogy gondolkodik azon, hogy kiért tudna és mikor tudna cserélni, tehát én is fejében mindig ott potoszkál, hogy kit és honnan lehetne hozni.
Itt azért hagyj tegyek annyit hozzá, Zoli, hogy az is motoszkált a fejében, hogy még a Tirdant úgy csinálja meg, hogy a 25-26-os erős draftokon szeretne jó helyen draftolni, és még esetleg Markkanent elcseréli.
Abszolút, tehát Ainge biztos, hogy nem ragaszkodik Markkanenhez annyira, mint ahogy ragaszkodott annó Tatumhoz és Brownhoz. Ez nem kérdés, és teljes joggal. Itt még akár Brown-t is említettem, Tatum nyilván valóan azt gondolom, hogy érintetetlen volt kb. Végig, ugye Brown tudjuk, hogy nem feltétlenül, de őt is végül is megint csak utólag lehetünk okosak, magasabb polcra rakta szerintem, mint ahogy most raktál Markkanent, és azért teljes joggal, én azt gondolom. Ami fontos, még ugye itt említettétek a Kessler kontextust, Hardy lenyilatkozta nagyon sokszor, őt nem érdekli, ki kezd. teljes mértékben hidegen mondja a játékosoknak ez a fajta ambíciója, hogy valaki kezdő szeretne lenni, vagy nem. Őt line-upok érdeklik, őt rotációk érdeklik, ő állandóan rakosgatja össze ezt a puzzle-t a fejében. És egyszerűen Collins a modern NBA offense-be sokkal jobban beleillik, ugye vele tudsz pick and popot játszatni, és valamilyen szinten inside játékot is, plusz szerintem Ainge is egyébként, ha nem is látna feltétlenül többet Collinsban Hardy, akkor is ő Ainge támogatja azt, hogy showcasingeljük, hogy mutassuk meg Collins-t, mert Collins is egy olyan darabka, ami puzzle darabka, amit nem feltétlenül fogsz hosszú távon megtartani, hanem szeretné belőle valamilyen értéket. Tehát itt ilyen nagyon furcsa összeötvöződése van a dolgoknak. Egy ilyen nagyon furcsa hibrid csapat ez a Jazz egy szezonon belül is, hogy voltak rohadt dominások, és az offense egyszerűen földön túlinak nézett ki, a védekezés pedig okés volt azokban a hetekben. De én szerintem abban nagyon jó, hogy látja ezt a bizonyos jövőbeni tervet, a big picture-t, és tök egyértelmű számára, hogy most hova, meg minek, meg ezzel a csapattal mit csináljunk, és Hardy szerintem, ha más nem a színfalak mögött Angel, szerintem realista is amellett, hogy egy hihetetlen tehetsége megáldott edző, és én szerintem megmondta neki, hogy figyelj, következő 5 év úgyis a tiéd, kísérletez, fiatalokat fejlesztünk, én, amikor ott lesz az a pont, amikor egy nagyon jó játékosért, egy instant impact, top 20-as játékosért lehet cserélni, akkor mindent be fogunk dobni érte, és onnantól kezdve tiéd minden, és akkor csinálj contendert ebből a csapatból. Ebből a szempontból szerintem nagyon jó kezekben van, edzői és GM fronton is a Jazz. Más kérdés, hogy a lokáció az nem jó. Tehát, hogy ezért is nekik tényleg cserében kell gondolkodni, mert free agent büdös életben nem fog oda menni, komoly free agent.
Igen, és ugye ehhez pedig össze kell gyűjteni az eszeteket, tehát ez tök jól összeillik. Mert nyilván például egy Nets, amelyik most gyakorlatilag kerekes székbe van kényszerítve azzal, hogy nincs nála a saját draft pickje, és most is jöttek a hírek, hogy ugye milyen ajánlatokat utasítottak már vissza Bridgesért, hát nem lennék a helyükben, csak ők meg közben azt mondják, hogy ők akár free agent piacról is tudnak erősíteni. Igen. Tehát, hogy ami egyébként eléggé egy ilyen, hogy is mondjam csak, haver ébredj fel, 2024 van, tehát hogy most nem a Netsről akarok beszélni, de nagyon kíváncsi leszek, hogy ilyen nagyobb free agent mozgásokat mikor látunk legközelebb, mert lehet, hogy ha nem is soha, de mondjuk 2027-ben vagy. Szóval értitek, hogy így ilyen szempontból, ahogy alakulnak a dolgok az NBA-ben, az abszolút a kis piacoknak kedvez, mert egyértelmű, hogy a cseréken keresztül sokkal jobban lehet már építkezni, mint a free agent piacon keresztül, de ez nyilván lerágott cson. Laci, van-e még bármi a Jazz-zel kapcsolatban, vagy te is meg akarnád dicsérni Keontae George-ot, végül is már megtetted, írtál-e még fel bármit?
Gyorsan csak annyit említenék meg, hogy rákapcsolva erre a Markkanennek meg Collinsnek az értéknöveléséből, hogy ide Colin Sextont is felírhatjuk, aki nagyon szépen építenek szerintem vissza a sérülését követően, már tavaly is 39%-os triplázó volt, és ugyan még mindig csak 4 próbálkozás volt, de most már 40%-kal triplázik, és hoz 18 pontot, és majdnem 5 gólpaszt, úgyhogy ő is olyan elem lehet, akiből értéket csinálhatnak később.
És ő gyakorlatilag az All-Star break utáni Jazz, hát Markkanen is ez egy valamennyire konzisztens maradt, de hogyha a saját tehetségethez és szintethez képest számított stabilitást nézzük, akkor jelenleg valószínűleg Sexton a legjobb formában lévő játékos egyébként a Jazznek.
Igen, és annak ellenére, hogy a Jazz védekezése jelenleg ugye iszonyatosan rossz, Colin Sexton meggyőződésem, hogy jól látható fejlődés produkált védekezésben is, amíg a Jazznél volt. Ez pedig már csak azért is érdekes, mert itt van egy példa arra, hogy itt most az elmúlt évek Jazz-e az tudott játékost fejleszteni. És ez azért elég fontos, hogyha így állsz neki egy ilyen újjáépülési időszaknak. Na de akkor most menjünk vissza keletre, ahol egyébként vár minket az Atlanta Hawks, és ugye a Hawksnál egy nagyon érdekes, szintén hibrid szezon van, csak ez a hibrid szezon, ez majd döntést igényel a Hawkstól, és nem annyira egyértelmű az irány. Mert ugye Trae Young sérülése után, hát így nagyjából a vízfelszín fölött tudtak maradni, egyáltalán nem az van, hogy Trae Young nélkül jobbak, de nem is szignifikánsan rosszabbak, és mindez azt eredményezi, hogy gyakorlatilag be vannak betonozva a 10. helyre keleten, és a play-in miatt talán azt lehet mondani, hogy ez nem olyan vészes, mint mit tudom én, 2015-ben lett volna, de egyébként viszont nagyon vészes. Tehát az nagyon vészes, hogy ez a csapat megpróbálta lehető legjobban Trae Young köré építkezni, és ugye már az előző overreactionbe is beszéltünk erről, jól emlékszem, akkor azt Bonegeri vitte, és ő is mondta, mi is mondtuk, hogy egyszerűen évről évre ugyanazt tudják felépíteni, a csapat jól támad, most már csak 9. támadásban, de nyilván visszaebestek ezügyben egy kicsit, mióta Trajan kidőlt, védekezésben pedig az utolsó ötben vannak konzisztensen, na most... Amit akarok mondani, hogy vajon mi értelme van ennek a mostani All-Star szünet óta eltelt időszaknak? Nem olyan túl sok. Jalen Johnson fejlődése nyilván az egész évnek a nagy értelme, de hogy ezen kívül vajon van-e most valami olyasmi szerintetek, és akkor Laci bátorkod nyugodtan véleményt alkotni, hogy megnézik azt, hogy Trae Youngot vagy Dejounte Murrayt kellene elcserélniük a nyáron, vagy ez egyszerűen túl bátor és túl nagy következtetés?
Én picit azzal vitatkoznék, hogy szimplán csak felszínen maradtak ilyen kidőlése óta, mert azóta 15 meccsen 8 hetet hoztak, és így vannak 7 meccsel 50% óta, tehát ki lehet számolni, hogy addig jelentősen rosszabbak voltak mérleg szempontból. Ami miatt ez az időszak szerintem hasznos lehet, hogy egyrészt Dejounte Murray vagy velük, vagy más csapattal elhiteti azt, hogy mégiscsak működhet elsődleges playmakerként, mert Young kiesése óta hoz 25 pontot, 9 gólpaszt és 38%-a triplázik majdnem 9 kísérletből. Emiatt is lehetnek nehéz helyzetben, hogy most eldöntsék, hogy esetleg köré kellene építkezni, vagy Young köré, vagy igazából szerintem lehet az lenne az irány, hogy mind a kettőt el kellene cserélni és előről kezdeni az egészet, és Jalen Johnson köré építkezni, és ezt alátámasztja az is, hogy most DeAndre Hunter is szerintem sokkal jobban néz ki azóta, hogy nincsen Young, és az ő értékeit is megdobhatja ez az időszak. Ami úgy nem változott náluk, hogy továbbra is elit támadó lepattonózó csapatok, Clint Capela a hatása továbbra is érezteti magát, bár Sadiq Bey kidőlése azért rosszul jött nekik ebből a szempontból, és azt azért érdemes megjegyezni, hogy az All-Star szünet óta 19-ek védekezésben, ami még mindig nem jó, de előtte 29-ek voltak.
De olyan durva az, hogy Trae Young kiesése tényleg bemutatkozik azonnal. Igen, csak, és szerintem Zoli is ezt fogja mondani, kíváncsi vagyok Zoli, hogy mi a véleményed, hogy most ha az a következtetés, hogy lehet, hogy nem is Trae Young köré kéne építkezni, de Dejounte Murray köré, aki 27-28 éves, és már nem lesz jobb, akkor igazából az a következtetésed, hogy teardown, nem?
Azt mindig tudtuk, hogy Trae köré egy nagyon-nagyon specifikus csapatot kellene építeni, és még ha Capellára is azt mondod, hogy ő nem rossz, ugye, mert nagyon jól lob threat, és igazából Young mellé illik. Igen, persze, de valaki olyan, mint Capella, csak sokkal jobb. Tehát, hogy mert Capella ma már főleg így 30-hoz közeledben nem tud annyit fedezni védekezésben, mint akár a Rakic évek alatt, amikor sokkal-sokkal mozgékonyabb volt még. Most is berakja ezt a dupla-duplát meccsenként, meg majdnem 60%-kal dob a mezőnyből, meg blokkolgat dobásokat, egy-két blokkja van minden meccsen, de nem jó ma már védekezésben, sokkal rosszabb, mint amilyen volt régen, és régen ő nem volt rossz védő egyébként. Nem volt elit, de egészen jól le tudta követni a kicsiket. Jalen Johnson szerintem jelen pillanatban a legértékesebb prospect messze a Hawksban, és ezt úgy mondom, hogy Trae Young előtt is, és Young értéke szerintem főleg ezzel is, amit, és maximálisan egyetértek Laci, hogy legalábbis ez a jelenlegi keret nem sokkal rosszabb nélküle, mint amilyen vele volt. Más kérdés, hogy itt persze hozzá kell tenni azt, hogy nincsen ez nagyon jól felépítve köré. Amit mondtál a végkövetkeztetéssel, amivel átdobtad, teljes mértékben egyetértek. Tehát nem építesz senki köré csapatot jelenleg, hanem azt mondod, hogy Jalen Johnson köré egy retool és tírnán, de ez nem azt jelenti, hogy Jalen Johnson köré építesz csapatot, hanem leírod a veszteségeidet és ezt az elmúlt 5-6 éves érát és a Trae Young érát, és cseréled Trae-t is és Dejounte Murrayt is, ha nyilván, ha megfizetik őket. Nem kell elherdálni mindenféle eszetet, viszont, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos, azért mondanám, hogy Trae-t kell előbb elcserélni, mert én megmondom ezt, hogy paráznék attól, hogy Trae értéke mennyit csökkenhet még, mert szerintem egy kicsit már most csökkent, mintha mondjuk az előző nyárhoz képes néztük volna, és van egy nagyon jó, akiről azt gondoljuk már gyakorlatilag évek óta, hogy egy nagyon jó desztináció lehet, és egy olyan csapat, amelyiknek rengeteg értéke is van, nyilvánvalóan ez a Spurs, és én mindenképpen meg akarnám kérdezni a Spurs-t azt illetően, hogy mégis mit szeretnének és tudnának feladni Trae Youngért a nyáron.
Hát igen, és a másik logikus desztináció meg a Brooklyn Nets lenne, ugye, akiknek egy ilyen playmaker így aranyat érne, csak nem tudom, hogy a Nets akar ebbe az irányba. Az azonnal az új Hawks lenne egyébként. Na mindegy.
Hát, meg a Nets-nek nincsen annyi draft assetje, mint hát a Spurs-nek.
Különösen, hogy a sajátjuk ugye már nem nagyon van náluk. Hát az nagyon erős lenne. Na mindegy, azért én nagyon kíváncsi leszek, mert Trae Young értéke valószínűleg még a státusza az még magasabb, mint a tényleges értéke több csapatnál is, ebben biztos vagyok. Tehát, hogyha döntéshelyzetben van a Hawks, és úgy gondolják, hogy valamerre menni kell, akkor teljesen egyetértek veled, ezt most kell, mielőtt még lejjebb menne a Trae Young értéke.
Amúgy durva tényleg, hogy mennyire van bebetonozva a Hawks, hogy tudnak csinálni egy ilyen Witt-Krejci kísérletezést, hogy berakják a kezdőbe, és ilyen 30 plusz perceket játszhatják az elmúlt hetekben. Egyébként nem rossz, tehát így ilyen adekvát NBA játékos, de hát na, ez is megmutatja, rávilágít arra, hogy hol van most a Hawks, hogy kb. Úgy, tényleg úgy el tudod engedni a szezont, hogy közben play-inbe vagy, ami nagyon durván hangzik, de ez a helyzet.
Egyébként számomra Bogdanović értéke az meg növöget újra, tehát végre lehoz egy olyan szezont, ahol nagyjából egészséges, és hát mi, amit pontosan tudtunk, hogy egy elképesztő shooter, az idén is tartja, tehát hogyha más nem, ezt tudja.
Igen, neki lehet értéke. Nagyon sok értéke szerintem nem lehet, de egy első körös szerintem lehetne érte kapni, igen, hogyha megtalálod a megfelelő valószínűleg contender bajnok esélyes partnert.
Hát vagy mondjuk shootinggal küszködő csapatok, mit tudom én, a Grizzlies. Szóval, hogy tudok egy pár olyan csapatot, akiknek a padjáról egy ilyen játékos
nagyon jó. Grizzlies lehet jövőre contender, szóval ők végül is illennének ebben a példában.
Így, hát ez nyilván nyári kérdés. Laci, bármi még a Hawksról?
Igazából csak annyi, hogy szerintem Young esetében annyiból szerencsés helyzetben vannak, hogy az elmúlt években kicserélődött a vezetőségük, mert azért visszatérő jelenség, hogy egy-egy játékoshoz azért ragaszkodik egy csapat, hogy ne legyen arcvesztés, például itt is, hogy elcserélték Doncsicsra, és lehet, hogyha még a régi vezetőség lenne, akkor ők jobban ragaszkodnának, de így, hogy már Landry Fieldsék vannak, akkor szerintem ez is lehet egy olyan tényező, hogy belemenjenek esetleg a mozdításába.
Igen, abszolút, tehát hogy nem beismerni a vereséget. Hát ez egyébként, ez a nem beismerni a vereséget, ez kulcs momentum lehet a Lakersnél is. Ők a következő csapatunk, és szerintem a legérdekesebbek bizonyos szempontból a mai csapatok közül, mert nagyon durván féltettük azt, hogy hát a Lakers hogy fog támadni idén, az lehet a probléma, de mindenki, és tényleg mindenki, akit olvastam, azért én ugye top 4-be vártam őket, Zoli is 4-6 közé, tehát hogy de akit olvastam, akit hallgattam, mindenki azért biztos playoff helyre várta ezt a csapatot. Ilyen szempontból az ő 9. helyük kb. A legnagyobb csalódás, mert érted, a Grizzliesnél bőven lehet, mármint hogy nem lehet, hanem tényszerűen el lehet mondani, hogy ilyen sérülés hullámot csapat, 3 éven látunk rá példát, hogy megéljen. A Golden State Warriors senki nem várta, mit tudom én, a 4. helyre. Viszont a Lakers följebb várta mindenki, és az volt bennünk, hogy ha valami nem működik, az majd a támadás lesz, mert hogy ugye nincs spacing, és hogyha megnézitek azt, hogy jelenleg milyen triplázók alkotják a Lakersnek a kezdőjét meg, akik játszanak, hát itt több nagyon jó triplázó van, erre Gedei Tibi hívta fel a figyelmemet, mert nem tudom, egy másfél hete beszéltünk erről, és én rávágtam, hogy hát igen, a spacing probléma még mindig fennáll, és akkor így megnéztük, és hát nem áll fönn abszolút. Tehát a Lakersnek van belső pontszerzése a festéken belül, és emellett jól tripláznak, akkor hogy lehetnek csak 15-ek támadásban? Nagyon nehéz egyébként megfejteni a rejtét, de az egyik legnagyobb problémájuk az, hogy nem túl jó lepattanózó csapat, és támadó lepattanózásuk meg konkrétan abszolút nincsen. Ezek mellett azért középmezőnyben vannak eladott labdákba is, ami a James csapatokra azért annyira nem volt jellemző. Szóval, hogy attól függetlenül, hogy a festéken belül tudnak pontot szerezni, nagyon sokszor kerülnek a büntetővonalra. Konkrétan most éppen 3. hogyha százalékosan számoljuk ki, de a szezon nagy részében amúgy elsők voltak ebben a statisztikában. Tehát így azt mondanád, hogy akkor ez biztos egy elit támadás, és nem az, mert az egyéb dolgok viszont nincsenek ott mellette, és ez azért valahol egy ilyen ritkaság szerintem, hogy szinte minden stimmel, és mégse tudnak igazán jól támadni. Viszont ugye, amiről ma szerintem beszélni akar Laci is, meg Zoli, és ez az, hogy már csak 17-ek védekezésben. Itt azért el kell mondani azt, hogy egyrészt sok wide open triplát adnak fel, de erre rájön az, hogy azt 40%-kal dobják az ellenfelek. Nem az van, hogy nagyon szerencsétlenek, mert a wide open triplában a 40% az csak a 9., ha az ellenfeleknél nézzük ezt a statisztikát, tehát a középmezőny eleje. Nem az van, hogy itt, mint a Sacramento, akik ellen a wide open triplát valami 42,5%-kal dobják, tehát hogy na ő nekik nincs szerencséjük. De a Lakers az nagyjából középmezőnyben van ebben is. Minden esetre azért az, hogy itt elég sok támadójátékos van, és egy D'Angelo Russell meg egy Austin Reeves 35 percet játszik, azt most már LeBron és Davis sem tudja áthidalni. Én ezzel a következtetéssel dobnám át Lacinak a szót, hogy a kedvenc csapatáról beszéljen, amelyik valószínűleg neki is azért elég nagy csalódást okoz idén.
Emlékeim szerint mi, amikor a szezon előtt beszéltünk ugyancsak a Lakers, akkor egyikünk sem volt annyira optimista, tehát ha úgy emlékszem, hogy valami olyasmi végkövetkeztetésre jutottunk, hogy valószínűleg a play-inbe lesznek, esetleg az 5.-6. helyet megcsíphetik, és ehhez képest nem is állnak olyan rosszul a 3 meccs lemaradásukon a 6. helyhez. Viszont az az érdekes, hogy miként alakult a Lakers szezonja, mert gyakorlatilag közepesen teljesítenek támadásban és védekezésben is, ha az egész képet nézzük, de a szezon elején a védekezés működött, de akkor sem azon a szinten, mint ahogyan azt mondjuk az előző 1-2 évben a jobb pillanatokban meg lehetett tőlük szokni. Viszont az elmúlt időszak arról szólt, hogy a védekezés az gyakorlatilag teljesen megy a kukába. Az All-Star szünet óta 27. helyen áll a Lakers védekezésben, ugyanakkor támadásban pedig nem is tudom, harmadikok, negyedikek, tehát tényleg
érzed, hogy március 21-i statot találtam, és az All-Star szünet és a március 21-i időszak között, azért ez nem volt olyan régen, második volt a Lakers offensive ratingje arra két hónapra gyakorlatilag. Lehet, hogy nem két hónapra, kevesebb.
Hát másfél.
Azokra hetekre.
Igen, másfél.
Igen, de szóval ez a nagyságrend, és az teljesen jól néz ki, hogy 41,1%-at triplázik azóta a Lakers, ami egyébként csak a második legjobb ebben az időszakban, mert a Boston még jobban triplázik, viszont ami miatt én mégse vetném el teljesen, hogy spacing problémák vannak, hogy csak 31 kísérletből triplázik így a Lakers, tehát ez is
értem, részben... Laci, de hogyha ennyi büntetőt dobsz, akkor, nem, akkor nem fog kijönni annyi tripla. Tehát, hogyha támadod így a gyűrűt, akkor abból nem lesz annyi kijátszás. Egyszerűen szerintem ennek ez a megfejtése. Nyilván...
Pont ezt akartam, erre akartam rátérni, de igen, most így elmondtad helyetem. Akit így külön kiemelnék a támadó játékban, az D'Angelo Russell, aki láthatóan megtalálta a helyét, és Darvin Ham is megtalálta az ő helyét, mert ő is most a gála óta 20 pontot és több mint 6 gólpasszt átlagol 44%-os triplázással, ami szintén jól hangzik, de azért benne vannak kétségek, hogy ez mennyire lesz fenntartható mondjuk a szezon végéig, és ami még fontosabb a play-inre vagy az esetleges rájátszásra.
Ja, ha lesz esetleg rájátszás, nem tudom, mert azt látom most a Lakersen, hogy ez a párfordulás, hogy támadóvá fordították át a csapatot, és hogy D'Angelo Russellnek tényleg a kezébe került a labda, és már nem csak off the ball játszik, ez azt eredményezi, hogy a Lakers bárkit meg tud verni, de bárkitől ki tud kapni, és azért a jól támadó, rosszul védekező csapatoknak ez a legeslegnagyobb jellemzője, ez egy nagyon tipikus jellemzője. Úgyhogy azért kíváncsi leszek, hogy reális lehet-e az, hogy a 6. helyért ők még neki futnak, mert igazán én azt látom reálisnak, hogy ez egy play-inből induló csapat lesz, és a play-inben meg ugye sokat számíthat egy meccsen a tapasztalat, de egy meccsen egy sima dobóforma is eldöntheti, szóval play-in meg nem egy életbiztosítás. Zoli, te mit gondolsz az esélyeikről?
Play-inből nyilván simán bejuthatnak az első körbe, tehát ez nem kérdés, ahogy mondtad, egy meccsen, vagy egy plusz még egy meccsen, attól függően, hogy hol végeznek a végén, bármi lehetséges. Hogy hogyan tudnak tovább menni az első körből, az már egy érdekesebb kérdés. Nyilván nagyon nem mindegy, hogy ki lesz az ellenfél. Egy Towns nélküli Wolves ellen szerintem papíron nem biztos, hogy olyan nagyon-nagyon borzasztó lenne a matchup. Nemrég meg is tudták verni a Minnesota, tehát talán akkor még volt is egyébként Towns, ebben nem vagyok 100%-ig biztos.
Akkor nem volt Gobert és Towns se.
Nem volt Gobert és Towns se, igen. Akkor mondjuk azért az igen, az akkor nem feltétlenül értékmérő, mondjuk amúgy is egyébként az alapszakaszból nem érdemes kiindulni. A Lakers szerintem egyébként benne van a Lakersben az, hogy megnehezítsék a dolgát, akár mondjuk a Nuggetsnek az első körben. Az OKC ellen szerintem lenne esélyük elég jót. Amíg az OKC-t nem látjuk tovább menni az első körben, addig nyilván szkeptikusok maradunk egy kicsit majd. De hogy nyilván a fontos kérdés mindig az, hogy oké, tovább tudnak jutni a play-inből, miért ne tudnának? Nyerhetnek akár egy pár harcot, egy első körös upset, miért ne lenne benne egy LeBronba, vagy meg egy Anthony Davisbe? Az se sokkolna engem teljesen, hogyha kivernék mondjuk a bajnoki címvédő Nuggetset. De hogy a fenébe fognak ezek 4 kört menni? És nyilván egy LeBronnal, egy Anthony Davisnél és a szurkolóiknak is ez számít, hogy nyerhet a bajnokságot valahogy ez a Lakers, és én ezt jelen pillanatban nem látom. Tehát ahhoz egyszerűen nincs elég two-way játékos a keretben, és én ezt még a floor spacingnél is nagyobb problémának tartom, mert vannak olyan játékosaik, akik bemelegedhetnek egy-egy párharcra. Dinwiddie is azért ilyen, Reeves stabilan jó dobott teljesítményt fog hozni, Hachimura is dobhat jól egy-egy párharcban, LeBron is akár triplázhat 38%-kal egy-egy párharcban.
Egyébként ez... Hachimura és LeBron is 38% fölött triplázik a szezonban, azt hiszem. Ezt kicsit régebben ellenőriztem, de akkor jól vannak.
Igen, jól dobnak idén abszolút. Playoffban ez nem feltétlenül szokott így lenni, ugye a LeBronnal, tripla vonalon túlról. De a lényeg az, Lakers-szel kapcsolatban azt a kérdést kell feltenni, hogy hogyan lehet ebből a csapatból a contender, és arra szerintem a válasz az, hogy ezzel a kerettel sehogy, mert egyszerűen túl kevés a two-way játékos benne. És nyilván az életkorok nem stimmelnek. Tehát ha LeBron 33 éves lenne, akár minden teljesen más lenne. Az alapvető probléma természetesen, ha egy dolgot kell keresni, akkor az, hogy LeBron már nem top 3, top 5-ös játékos, hanem top 8 és 12 közötti, ami egy teljesen más szín.
Hát igen, de azért, tehát hogy elviekben két ilyen játékossal, akik mind a ketten ott vannak, mit tudom én, 6 és 15 között valahol, az a lehetne mit keresni.
Egy tökéletes kiegészítő személyzettel, amit erre húztak rá. Tehát persze, ha lenne egy, mit tudom én, egy OG Anunobi-juk, meg lenne, mit tudom én, egy akár egy Franz Wagner-szerű two-way játékosuk, tehát nem is kéne, hogy tényleg, hogy sztár legyen, de nincsenek ilyen játékosok.
Így van, például ugye az egyik reménykedés az Austin Reeves-el kapcsolatban volt, és én nem tudom, srácok, hogy tette világbajnokság ennyire rosszat játékosnak. Tehát, hogy ez nagyon vicces, de ugye a VB-n széttámadták Austin Reeves-t. És mintha az egész NBA rájött volna, hogy ja, és konkrétan idén az összes advanced stat szerint az egész liga egyik legrosszabb védője. És ez nyilvánvalóan nem az van, hogy ebben a szezonban sokkal rosszabbul védekezik, hanem hogy ebben a szezonban védekeznie kell. Austin Reeves, miután a VB-n megnézték az NBA csapatok, hogy lehet támadni, így hát az alapszakaszban is elkezdték támadni, és ugye D'Angelo Russell pedig már régóta egy céltáblával a fején él itt az NBA parkettán, és D'Angelo Russell csak abban a Minnesota-ban tudott jól védekezni, ahol egy ilyen besegítő szerepre próbálták használni, és akkor látszott az, hogy hát ez nem egy hülye gyerek, meg úgy érti a kosárlabdát, tudja, hogy hol kell lennie. De ugye a Lakersnél ez a besegítő szerep, ez LeBroné, nyilvánvalóan, és teljesen rendben is van, hiszen LeBron kosári IQ-ja pedig ugye azért ilyen all-time legjobbak közé tartozik, tehát persze, hogy őt fogod erre a szerepre megkérni, csak akkor itt a Russellnek védekeznie kell egy-egyben, és pont ugyanez, ami miatt nem látom, ez playoff képesnek sem, mert hogyha itt Austin Reeves meg Russell is játszik, mert pedig játszaniuk kell, tehát hogyha ők nem játszanak, akkor nagyobb bajban vagy támadásban, akkor itt olyan támadási felületek nyílnak meg, amit nem hiszem, hogy bármilyen zónával, vagy bárhogy be lehetne pótolni. Valójában ez, hogy sok triplát engedélyez a Lakers, sok wide open triplát, úgy gondolom ez is már annak a következménye, hogy a Lakers azt, és azt jól is csinálják védekezésben, az egyetlen, amit jól csinálnak, hogy megpróbálják meggátolni azt, hogy az ellenfél a gyűrű közeléből dobjon, ott ráadásul jól védik a gyűrűt, és ugye ők tényleg nem is faltolnak. Mondjuk ebbe tényleg amúgy meg ne is menjünk bele, hogy ekkora különbség valószínűleg nincs a között, hogy ők mennyi büntetőt harcolnak ki, és hogy mennyire keveset faltolnak, de azért az nyilván egy magyarázat, hogy egyrészt Jamesnek meg LeBronnak sokkal többet megengednek a bírók, másrészt meg D'Angelo Russell és Austin Reeves például el se jut nagyon oda, hogy faltoljon, mert szinte az első-második leütéssel meg tudják őket verni. Laci, ehhez vagy nem akartam ilyen negatív átfordulni, de bármit még hozzáfűzni esetleg.
Nekem se túl pozitív a maradék mondani való. Igazából arra akartam csak kitérni, hogy sokan attól várják majd a problémák megoldódását, hogy majd egyszer csak visszatér Gabe Vincent és Jared Vanderbilt, amiben én egyáltalán nem hiszek őszintén szólva, mert egyrészt Vincentet gyakorlatilag teljesen be kellene építeni a csapatba, 5 meccs van a háta mögött, az is még valamikor ősszel. Még Vanderbilt hiába a legjobb védője talán a keretnek, mondjuk Davis mellett, de az ő jelenléte meg többet árt a támadó játéknak, mint amennyit használ a védekezésen, úgyhogy én emiatt sem vagyok optimista.
Meg tudlak érteni, de még mindig, esküszöm, még mindig sokkal jobb helyzetben van a Lakers idén is, és a következő évekre is, mint a Brooklyn Nets, amelyiknek ugye egy csomó ideig nincs a kezében a saját pikje, ezért aztán nem cserélték el Mikal Bridges-t, Én nekem az a meggyőződésem, hogy őt majd úgy lehet, hogy elcserélik, hogyha most idén valamelyik csapat ilyen toppiket ajánl be, tehát, hogy amiért amúgy tankoltak volna, azt így megkapják direktbe. Ez az egyetlen, ahogy szerintem ott el lehet tőlük vinni. De amit látunk a Brooklynnal kapcsolatban, az nagyon egyszerűen leírható, mivel nincs igazi irányítójuk, se Dinwiddie nem volt az, se Schröder nem az, ezért folytatják ugyanezt a tripla haigálós játékot, és ez támadásban meg védekezésben is egy közepes, inkább középrossz csapat. Ami problémás, az az, hogy nem tudjuk, hogy hogyan tudnak majd építkezni. Nem nagyon van erre kilátás, és szerintem ilyen szempontból teljes tanástalanság uralkodhat a Brooklynnak a GM irodájában is. Amit most kis pozitívumként fel tudok sorolni, az az, hogy elkezdték az idei újoncokat végre valahára beépíteni. Ugye Wilson is, aki második kör vége felől jött, de már ugye, ha emlékeztek rá, nyáron is mondtam, hogy benne több lehet, illetve Noah Clanley is, mind a kettő játszik. Hogy ez a legnagyobb pozitívum, hogy két újoncod játszik, ez önmagában elmondja, hogy mennyire sem erre nem tart ez a franchise. Nagyon nehéz helyzet ez, és nyilván ők most azért próbálnak nyerni, nehogy nem azért, hogy ki akarnak cseszni mindenképpen a Houstonnal, hogy minél rosszabb draftpicket adjanak, hanem mert semmi értelme nincs annak, hogy beálljanak tankolni és veszíteni, mert nincs annyi fiataljuk, akit most itt hirtelen fel lehetne fejleszteni. Nincs az, hogy most akkor rámegyünk arra, hogy fiatalokat fejleszünk, mert olyan fiatal csapatnak tűnik, de nem az. Bridges 28 éves, már Claxton is 24-25. Ezek a játékosok, érted? Ott van még DFS, ott van még Dorian Finney-Smith, tehát ő 30. Ezek a játékosok, ezek már nem fiatalok, már nincs kit fejleszteni, ott állnak gyakorlatilag letolt gatyával, pontosan azon a helyen, a 11-en, ahol franchise nem szeretne állni. Laci?
Nehéz dió a Nets, és az egyik, ami szerintem most fontos kérdés náluk, hogy Mikal Bridges valójában mennyire jó játékos, mármint nem védekezésben, hanem támadásban all-around játékosként, mert tavaly szerintem nagyon sokakkal elhitette azt, amikor oda került, hogy ő belőle lehet akár egy ilyen 1B vagy második opció is, mert akkor átlagolt náluk 27 meccsen 26 pontot remek hatékonysággal. Idén nagyon nem ez a helyzet. Lehet, hogy neki is rosszat tett az, hogy elment a világbajnokságra, ami azért viszonylag általános jelenség, hogy egy világbajnokság után egy játékos vagy nagyon megugrik a teljesítménye, vagy visszazuhant. Tehát vannak persze kiugró esetek, de nála az történt, hogy visszaesett a pont átlag a 21-re, az All-Star szünetig, míg azóta 16 pontot átlagolt. Tehát már egyre inkább úgy néz ki, mint ahogy Phoenixbe játszott, csak közben sokkal többet vállal és rosszabb a hatékonysága.
És sokkal rosszabbul védekezik. Mármint, hogy érted, itt most nem azt akarom mondani, hogy ő rossz védő jelenleg, hanem azt, hogy a top 5-be volt, az 5 legjobb védő között volt a ligában, meg se közelíti idén ezt a szintet.
Illetve ami még szerintem kezd egyértelmű válni az elmúlt hetekben, hogy hosszabb távon nem Kevin Ollie lesz a vezetőedzőjük, mert a kinevezése óta 6-12-re állnak, és gyorsan felsorolnám, hogy mi volt az a 6 meccs, amit megnyertek. Nyertek egyszer a Grizzlies ellen, akikre nem kell taglalni, hogy milyen keretük volt mondjuk egy hónappal ezelőttig. Kétszer megverték a Trae Young nélküli Hawks, akikről elmondtuk, hogy azért mutatnak életjeleket, de ez még a kidőlése utáni első pár meccsen volt. Megverték azt a Sixert, ahol nem játszott Embiid és Maxi se. Megverték a Cavs-t, ahol nem játszott Mitchell és Mobley, és most meg megverték azt a Raptors-t, ahol 4 kezdő hiányzott. Tehát azért ez a 6 győzelem is olyan, hogy meg kell csillagozni. Közben Oli kinevezése óta 10 ponttal átlagolnak keveset, és több mint 2 eladott labdával többet, és a védekezésük ugye jobb lett, de nem annyival, amennyivel rosszabban támadnak.
Hát ez nem néz ki jól, bár nem irigylem Kevin Ollit, tehát hogy nem tudom Zolita, hogy vagy vele, de nem lennék ilyenkor az edző helyében, aki beugrik, és esetleg meg kéne szerezni a posztot, mert tegyük hozzá, hogy ugye Von pont ugyanígy szerezte meg a posztot, és neki bejött ez, hát én se gyanítom, hogy Ollit itt majd nyáron visszahívják, hogy barátom, akkor tiéd a következő 4 év.
A Nets nagyon rossz helyzetben van, nincs ezen mit szépíteni. Laci megszólított minket, engem biztosan, ha nem is vettem készpénznek, hogy Mikal Bridges egy top 20-as játékos lesz onnantól, de én egyértelműen láttam benne a lehetőséget a tavalyi szezon után. Meglepett minket azzal a 30 plusz meccses teljesítménnyel, azt gondoltuk, hogy ez nem is kicsi minta, főleg, hogy playoff is volt benne, ahol szintén jól játszott azért Mikal, és kiderült erre a szezonra, hogy hogy nem. Tehát, hogy de az kicsi minta volt. Mikal Bridges legjobb esetben ugyanaz a játékos, aki tavaly volt. Legjobb esetben egy nagyon picit fejlődött a playmakingje, de inkább az szerintem a szituáció, és az, hogy egyszerűen nincs kinek a kezébe odaadni a labdát jelen pillanatban. Ugye a Netsnél így, hogy Simon szegény, hát nem csak a szezonja, de a karrierje is veszélybe kerül, és akkor ha megnézzük, hogy kinek hol van a csereértéke ennél a Netsnél, hát jelen pillanatban nyilván Mikal Bridges-é a legnagyobb csereérték még mindig, de szerintem érte max. 2 darab elsőkörös kapnál ezen a ponton. Lehet, hogy lenne, aki 3-at adna. Tehát az, amit a Netsz, amit kinyilatkoztatott a csere határidőnél, hogy Dodóért, Dorian Finney-Smithért 2 elsőköröst kérnek, tehát az mennyire vicces most már így kontextusban. Tehát Dodó egy tök jó kis játékos, de basszus, hát 8 pontot átlagol, és azért nem egy teljesen lockdown védő, és pláne nem egy knockdown shooter, aki tényleg azonnal bedobja az üres triplát mindig. Tehát, hogy Cameron Johnson ugyanez, tehát így rájön az ember, hogy egyrészt Cameron Johnson nem fiatal, 28 éves, másrészt meg arra is így hirtelen retrospektív rájövünk, hogy ő amúgy egy sérülékeny játékos, és hogy mennyire jól nézett ki időnként egy Suns rendszerbe, most se néz ki rosszul, de basszus, 28 éves és sérülékeny. Tehát, hogy ez a roster jelenleg tényleg az iskola példája annak, hogy teljes mértékben irány nélküli, vagy hát még pessimistában fogalmazhatnék úgy, hogy az irány az, hogy ki lett ékelve a kormánykerék, és nagyon lassan, de biztosan haladsz a baleset felé. Tehát, hogy nem nagyon tudsz mit csinálni, mert nincsen eszközöd sem, hogy ezen változtas.
Hát egy dolgot lehetne csinálni, azt, hogy Bridges-t is úgy cseréled el, meg Cam Johnson-t is.
Fire sale azonnal, igen.
Hogy alapból kapsz egy ígéretes fiatalt, és egy idei jó draft picket, vagy szóval valami olyasmit, amiből a következő 2 évben lesz lehetőséged franchise player-szerűséget csinálni.
Valamit, bármit, de tényleg, tehát ha ehhez nem nyúlsz hozzá jelenleg, és nem, tehát hogy egyszerűen le kell írnod a veszteségedet, a Nets tipikusan ez a példa jelenleg, hogy egyszerűen le kell írnod a veszteségedet, mert egy rossz csapatban, egy sérülékeny csapatban jövőre nem fogja Mikal Bridges hirtelen majd újra potenciális 1/B státuszba játszani magát, nem?
Várj, és ha igen, mi változtatna, az hány győzelemmel lenne több 2-vel?
Meg igen, plusz max annyi, hogy valaki hozzácsap még egy első köröst, akkor egy esetleges. De közben meg ugye ketyegnek az évek, tehát amennyivel jobban játszik, annyival lesz már rövidebb a szerződése, tehát ez se ennyire egyszerű. Szóval a Nets az tényleg egy olyan csapat, aminek egyszerűen jelenleg el kell fogadnia azt, hogyha még visszagondolok, és akár a Celtics cseréig visszamegyek, el kell fogadni azt, hogy amit üldöztek ők az elmúlt 15 évben, az folyamatosan, tehát hogy bele voltak kényszerűve, egy pályára voltak állítva, és egészen visszamehetnénk tényleg a KG cseréig, és ebből kell most már tényleg kiszabadulni, és egyszerűen újra kezdeni a semmiből, ami ebben az esetben a semmi, az nem semmi lenne, mert ha van egy rossz csapatot 25-26-ra, 27-re, akkor talán már náluk lesz a pick, vagy lesz pickjük talán?
Na, várjál, ezt meg kell néznem, mert szerintem ez rossz híreink
nagyon,
vannak.
Nagyon nem mindegy. De egyébként meg független, tehát ha nem lesz náluk a pick, akkor is most el kell kezdened ezt, mert hova tolod ki ez a... Tényleg ők lehetnek az új, múltkor ugye mondtam, az új Chicago Bulls a régi Hornets, akkor az új Nets az meg lesz szintén a régi Hornets, vagy az új Chicago Bulls, tehát ez az abszolút.
Jó, mondom semmi. Az első pickjüket, ami fölött már kontrolljuk van, az a 2028-as.
Édes Isten. De akkor is, tehát akkor, sőt, pláne, tehát akkor pláne most van még valami kis értéked, el kell cserélni őket, nincs más.
Mondom, és fiatalokra cseréld akkor őket, akiket igen, már igen, most igen. Tudsz fejleszteni, mert úgyse lesz semmi más értelme az egésznek. Erről majd még beszélünk, mikor elbúcsúzzunk tőlük részletesebben. Laci, készültél még bármivel a Netszel kapcsolatban? A visszatérő Lonnie Walker, vagy valaki esetleg felkeltette a figyelmedet?
Igazából előbb elmondtam mindent, amit terveztem, úgyhogy mehetünk tovább, ha gondoljátok.
Így van, a mai utolsó csapatunkra térünk rá, és ez pedig a Los Angeles Clippers. Gondoltam rá, hogy a Clippersről előbb beszéljünk, de aztán valamiért kivártam, és most örülök neki, hogy kivártam, mert nagyon csúnyán repedezik itt a hajónak az alja, és hát a lékeken keresztül már szivárog be a víz, azt nem mondom, hogy már most elsüllyedtek, de egy nagyon vicces ilyen magyarázkodás vette kezdetét itt az elmúlt időszak gyengébb eredményeivel, hogy hát azért nézzük meg, hogy Russell Westbrook mennyire hiányzik ennek a csapatnak, mert hogy ugye hát a padról az a 22 perc, amíg ő bejött, az most nincs, és Bones Highland van helyette, és én ezt alá tudom írni, de honnan jött ennek a csapatnak ez a csak ebből, hogy nincs Westbrook, komolyan? Tehát, hogy ennyire mindenkinek tényleg ott kell lennie ahhoz, hogy itt tudják hozni ezeket az előtte ugye fantasztikusnak tűnő eredményeket? Vagy esetleg azért az egy picit túlzás volt, és picit túllőtte a Clippers értékét?
Nekem van egy elméletem, ami a legijesztőbb és a legrosszabb a Clippers fanok számára. Szerintem teljesen elfáradt a csapat, ez egy öreg csapat, ez egy sérülékeny csapat, a mentális fókusz is teljesen elment. Az All-Star szünet óta 1-8 a győztes csapatok ellen a csapat, és gyakorlatilag a védekezés teljes mértékben szétesett, ami Harden-nel a pályán nyilván nem feltétlenül egy akkora meglepetés, tehát minden tőle indul ki. Ha megnézitek az elmúlt hetekben a Clippers vesztes mérkőzéseit, szétzilálják, rommá szedik őket a pick and roll-ban, és Zubac egy nagyon jó védő, ember elleni védő, nagyon jó posztvédő, de ez a Harden-Zubac pick and roll védekezés, és nem csak ők egyébként, George sem jó az elmúlt hetekben ez ellen, Kawhi sem, túl sokat játszottak, nem néz ki jól a dolog. Szerintem fáradtság és sérülékenység, és a csapat pedig ahhoz rövid, hogy ezt jelenleg átvészelje, és ez nem néz ki jól a playoff vonatkozásában, így a playoff előtt pár héttel.
Hát ha Zolinak ebben igaza van, akkor az igazán rossz hír a Clippersnek is, ugyanis nem kezdhetnek el pihentetni, mert ott van a sarkukban a New Orleans, aki még Ingram nélkül is, hát közel van hozzájuk. Szóval igen, ez nagyon nehéz helyzet. Laci, neked mi a megfejtésed az elmúlt időszaknak az 50% alatti mérlegére?
Nagyon hasonlóan látom a helyzetet, mint Zoli, illetve szerintem kiismerhető is lett a játékuk, mert Hardentől azért tudjuk, hogy mit fog csinálni, Leonard meg George is szeret általában ugyanazokra a helyekre eljutni és vállalni, és Westbrook kiesése szerintem tényleg abban olyan szempontból vállalt szerepet, hogy így kicsit nagyobb teher hárult a kezdősztárokra, és erről árulkodik az is, hogy azóta Harden 30%-kal triplázik, de Leonard is csak 32%-kal dobja a triplát, hát és tudjuk, hogy sokszor akkor rövidek a dobások, hogyha egyszerűen fáradtak a játékosok. Ami még számomra kicsit furcsa volt, hogy az All-Star szünet előtt nagy hír volt, hogy elküldték a kerettől PJ Tuckert és Bones Highlandet is, hogy átbeszélték velük a helyzetet, hogy boldogtalanok voltak, mert nem játszanak, és bejelentették, hogy majd valamikor a szünet után ismét csatlakozni fognak a kerethez, ehhez képest a szünet után rögtön ott voltak a rotációban mind a ketten, és azóta is hol játszanak, hol nem, mondjuk Highland szerepében a sérülések is közre játszottak, de Tuckert is mintha most fölfedezte volna Lou, de közben megint megmutatkozik az, hogy miért nem játszott már ő, mert már nem olyan játékos, mint korábban.
Tuckerre ez nagyon igaz, és gondolom ezt akarod mondani, hogy Lou egyszerűen túl jó fej. Vagy szóval, hogy így tényleg ez volt a Westbrook szituációnál is, hogy Westbrooknak kellett kérni magát a padra, hogy így értem, hogy egy rohadt jó taktikus Lou, de tessék már ennél akkor konzisztensebb lenni. Hogyha ez tényleg belejátszik itt az okokba, hát most ezt nem merném megkockáztatni, hogy ezt így kimondjam, csak azért Lútól nem lenne meglepő, hogyha egy játékos hisztizik, akkor azt mondja, hogy persze-persze megnézünk.
Igen, illetve annyit azért felhoznék a védelmére, hogy azt az egyet azért érte, hogy picit próbálkozik, bár nyilvánvaló dolgokkal, hogy elővette Tuckert, mint small ball center, mert most egészséges mind a három centerük, akik bizonyos szerepekre jó Zubac is, Tejsz is és Plumlee is, de most volt olyan, hogy Zubac mögött csak Tucker jött be cserecenternek, meg amikor egyik se volt fönt, akkor is small ball-al játszottak, tehát így próbálkozik, de nem úgy néz ki, hogy ez lenne a válasz.
Ez amikor a playoff előtt esik szét egy csapat, ahelyett, hogy éppen összeállna, mint egyébként a Denver. Csak egy teljesen ellentétes példa, azért a Denver az All-Star szünet előtt nem nézett ki igazán contendernek, és most nagyon szépen összeálltak. Az All-Star szünet előtt szinte a legnagyobb contendernek nézett ki a Clippers, elképesztően jól játszottak. És ugye abban az időszakban a liga legjobbjai is voltak, amikor elkezdődött az, hogy Westbrook a padról jön. És most esnek szét, szóval ez azért egy nagyon nehéz helyzet edző szempontból is. Ezt el kell mondanom.
És egyébként Westy ugye ma visszatért, nem is játszott rosszul, ha megnézed a statisztikáit. 14.7 assist, egyszer adta el a labdát. és szétdobta őket. Sőt, nem is szétdobta őket, ez nem jó példa, mert ugye 60%-kal triplázott a Pacers a mai meccsen, de csak 28-at vállaltak el, és 58%-kal dobtak a mezőnyből. Tehát ez azt jelenti, hogy olyan dobásokat találtak, amit csak akartak a pálya minden területén, a festékben, pick and rollból, lerohanásból. A Clippers, csak az összefoglalót láttam, még a 10 perces összefoglalót, de totálisan fáradt csapatnak tűnt a Clippers, és Leonard is egyébként, aki megint 38 percet játszott. Tehát nem hiszek nyilvánvalóan abban, hogy egy meccs plusz-minuszát nézni kell, de Kawhi támadásban hozta a statjait, viszont 4 lepattanó, 3 assziszt, 3-szer eladta a labdát, és ez egy 26 pontos mérkőzés volt, de nem egy normál Kawhi Leonard meccs, ahol ő irányította a játékot, és rá tudta gyakorolni a hatását. Nem néznek ki jól jelenleg, nagyon nem néznek ki jól, és ahogy mondtad Gábor, a legrosszabb időszakban, időpontban.
Az biztos, hogy ezt a védekezést össze kell szedni a rájátszásig, hogy valamit akarjanak, de ennek az elemzésnek a folytatását a következő adásban hallhatjátok, kedves hallgatók, hiszen érkezünk majd azzal, hogy ki a contender, ki a black horse, ki a light horse contender, majd Baskával. Most viszont véget ért a 6 csapatos elemzésünk, és az overreaction az idei alapszakaszra. Remélem, hogy élveztétek ezeket a mély merüléseket a csapatok játékaiba, és hát továbbra is velünk tartotok ezügyben is. Aki továbbra is biztos, hogy velünk tart, legalábbis hívni fogjuk, aztán amikor rá is ér, akkor eljön az Agárdi László, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt volt velünk.
Én is köszönöm a meghívást, és igyekezni fogok. Sziasztok!
Én is köszönöm, hogy itt voltál, Laci, szia! Én pedig örülök, hogy itt lettem. Szia, Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, ahogy hallhattátok, tehát hamarosan a Baskás adással jelentkezünk, aztán elkezdünk elbúcsúzni a kiesőktől, a playoff és a tankhelyezkedést megnézzük majd itt az utolsó hetek előtt, úgyhogy szokás szerint, amikor már rákanyarodunk ide a célegyenesbe, az következik, úgyhogy köszi szépen, hogy velünk tartotok. Nagy pacsit, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.